33. Duskó hívott föl telefonon, komoly munkát kapott. Művészi fotókat kellett készítenie Olíviáról. Montenegró tengerpartján. Mivel együtt jártunk az egyetemre, tudta, hogy jó ötletekkel és tanácsokkal láthatom el. A sok felszerelés miatt mikrobusszal utaztunk. A kocsiban csak hárman, Duskó, Olivia és én ültünk. Duskó ült a kormány mögött. Olivia egyszerű farmernadrágot és rövid, melle aláérő kardigánt viselt. A nagyon kedves és barátságos ismert színésznő sokat szeretett beszélni, így a hosszú utazás nem volt unalmas. A montenegrói kanyargós utakon nagy odafigyeléssel kellett vezetni. Itt már nem beszélgettünk, inkább csak az utat, a tájat figyeltük. A kanyargő jármű ablakain megcsillant a déli napfénye. Lassan haladtunk a hegyek között, többször is a meredek hegyszoros lejtőjére simulva. Átgurultunk a hegyi patakok hídján. A tenger felé vezető út félelmetes volt, sok szerencsétlenség történik ezen a vidéken. Jó magam is többször attól tartottam, hogy gránitkő lavina zúdul a fejemre. A Moracsa folyó partján megálltunk pihenni, szép tágas kilátót építettek a folyó vágta kanyon tetején. Álomszép panoráma tárult elénk, magas karszthegyekkel és tüneményes kilátása a kanyargó folyóra. Egy ideig gyönyörködtünk a tájban, de a friss levegő és a hosszú utazás után megéheztünk. Akkor néztem körül úgy, hogy nem a gyönyörű táj érdekelt, hanem egy vendéglő, vagy akár egy kiskocsma. Különös, hogy ilyen megálló helyen nincs falatozó. Közelebb mentem a kanyon széléhez. Amikor a folyóra tekintettem, félúton a kilátó és a vízpart között egy kisebb, faronkökből épített kunyhót vettem észre. Kékes füst gomolygott a hosszú, henger alakú bádok kéményből. Az épület szélén a folyó irányában nagy, széles kilépőt alakítottak ki. A ház falán Coca-Cola reklám lógott. Ha enni nem, de inni biztos lehet ott valamit, szóltam Duskónak és Oliviának, hogy találtam valamit. Menjünk, nézzük meg. Meredek, keskenykőből épített, foghíjas lépcső vezetett a kis kocsmához. A rozog a korlát miatt a biztonság kedvéért inkább egymás kezét fogtuk. Megkönnyebbültem, amikor szerencsésen leértünk. A teraszon mindössze 3-4 személyes asztal állt. Az egyiknél fiatal házas pár ült. Sült halat ettek és vörösbort ittak. Jó helyen járunk, gondoltam. Ha valahol jó, nem tenyészett halat ehetünk, az épp ez a hely lehet. Miután helyet foglaltunk az egyik szabad asztalnál, előjött a tulajdonos. Egy magas, fekete hajú montenegrói típusú férfi. Bajsza és sűrű szakálla egyben ütt. Ajka alatt az ételmaradványok azt bizonyították, hogy most kelt föl az asztaltól. Nagy tenyerei és szűrös vastag alkarja pepecselt előttünk, amíg egy piszkos törölközővel tisztogatta az asztalt. Sült halat szeretnénk ebédelni, mondta határozottan Duskó. Akkor azt ki kell halászniuk. Én félek a víztől, még mosakodni sem merek, válaszolta. Elmagyarázta, hogy a folyóban közel a parthoz dróthálós medence van. Abban úsznak a különböző nagyságú halak. Amelyiket kifogjuk és felhozzuk neki, ő szívesen megsüti. Egy nagyobb törölközőt és egy lyukacsos műanyag edényt is adott a művelethez. Lementem Oliviával a folyóhoz. A köves akadályok és a gyors folyása miatt a víz habzott. A sodrony medence néhány méterrel a parttól a folyó sodrásában volt lehorgonyozva. Rádöbbentem, ha halat akarok fogni, be kell mártóznom derékig a vízbe. Tétován álltam a parton, amikor Olivia felajánlotta, hogy ő bemegy. Mivel fotózni jöttünk, a mikrobuszt telepakolt a ruhával. Feltételeztem, hogy a nagy bőröndökben fürdőruha is van. Arra gondoltam, hogy felmegy a kocsihoz és fürdőruhát vesz fel. De nem. Olivia lehúzta a kék farmer nadrágot, és csak úgy fehér csipke bikinében beugrott a folyóba. Amilyen sebesen elérte a halakkal teli medencét, talán még fürgébben vissza is fordult, és, mint a szélvész, vacogva kirohant a folyóból. Irtó hideg a víz, panaszolta dideregve. A kocsmáros ezt nagyon is jól tudta, ezért is mondta, hogy fél a víztől, de annyi becsületet tanúsított, hogy törölközőt kínált. Azzal beburkoltam Olivia alsó testét, és megdörzsöltem. Nem maradt más hátra, mint hogy én is megmártózzak. Óvatosan, lépésről lépésre haladtam. Így a testem hozzászokott a hideg vízhez. Amikor a halas medencéhez értem, belemertem az edényt. A sok hal közül néhány horogra került. Amilyen sebesen csak tudtam, én is kiszaladtam a vízből. Csak ott a parton szemléltem meg a fogást. Különleges halak ficánkoltak a műanyag edényemben. Nem pisztrángok voltak, mert azokat ismertem. Nagy fejük és bajuszuk miatt inkább harcsára emlékeztettek, de azok sem lehettek, mert testük koromfekete pikkelytelen volt. Már arra gondoltam, hogy nem jó halakat fogtam ki, és visszafordultam, amikor föntről a tulaj felém kiáltott. Fönn a korlátra támaszkodva Duskó, a tulaj és Olivia figyelték, mit művelek. Jók azok a halak, csak hozza fel őket, utasított a kocsmáros. Fölmentem a fogással, a házas pár már elment. Több vendég nem jött. A tulaj, aki pincér és szakács is volt egy szemében, ott ült az asztalnál és beszélgetett Duskóval és Oliviával. Átvette a halakat és bement a konyhára. Míg vártuk az ebédet, söröztünk és élveztük a tájat. Duskó csak kólát ihatott, mert vezetett. Ő mondta el, hogy ilyen fekete pisztráng csak a Moracsa folyóban él. Sokan csak azért jönnek, hogy megízleljék ezt a finomságot, szerencsénkre rátaláltunk. Nem kellett sokat várni, a finom ebéd gyorsan elkészült. A tulajdonos fiatal lánya terített, közben kedvesen bemutatkozott. Lína a neve. Elmondta, hogy ő lesz az idegen vezetőnk. Montenegróban jól ismeri a tengerpartot, és olcsó jószállást is tud ajánlani számunkra. Duskónak nagyon megtetszett a lány, fiatalos, komoly arca, hosszú fekete haja és az arányos teste. Bár montenegrói származású, nem volt magas. Mielőtt elindultunk volna, átöltözött. Látszott, hogy tetszeni akar. Ő is farmer nadrágot vett magára. Az övé combján, térdein kirongyosodott a sok bevágástól. Rózsaszínű pántos szűk pólót viselt, amelyet terepmintás hosszú ujjú jacket akart. A karján lévő nagy táska alapján láttam, hogy pár napos utazásra készül. Duskó rögtön beleszeretett a lányba. Egy kis faluba vezetett minket Léna. Mindössze 4-5 vesszőből és nádból font házikó állt ott. A tengert a magas fáktól nem lehetett látni. Engem a helyszín érdekelt, mert ott készültek volna a felvételek, ezért a keskeny erdő irányába indultam. A többiek ott maradtak a viskók mellett, hogy szállást keressenek. Az erdő, amely néhány fasorból állt, kivezetett a partra. A part egy keskeny homokos sávját nehéz volt megközelíteni. A fák és a víz között meredek és veszélyes domboldal húzódott, tele éles kövekkel. Amikor végre nagy nehezen odaértem, nagyon meglepődtem. A víz egy sárgás-zöld, csatornaszerű pocsolyára emlékeztetett. Körül nőtte a mocsaras bozót és a fák, esőerdőre hasonlított, mintsem ragyogó tengerpartra. Rögtön tudtam, hogy itt nem lehet fotózni, szólni akartam, hogy keressünk más helyet. Mire visszaértem a házakhoz, Duskó és Léna eltűnt. Olivia ott ült szomorkodva nyitott mikróbuszban az anyósülésen. Duskó és Léna eltűnt, mondta. Itt hagyta a fényképezőgépet és a kamerát, azt üzente, hogy te készítsd el a riportot. Hova mentek? Kérdeztem mérgesen, hiszen nem ezt beszéltük meg. Én csak tanácsadóként jöttem vele. Nem tudom, talán elbújtak szerelmeskedni? Nem maradt más hátra, kezembe vettem a dolgokat. Előbb a szállást intéztem. Sem a kis faluban, sem a környéken nem volt panzió. A végén egy öreg néni fogadott be azzal, hogy a górészerű, hosszúkás mellékhelyiségben alhatunk. A keskeny góréban egymás mellett nem is fértünk el, csak fejjel vagy lábbal egymás mögött tudtunk lefeküdni. A kemény padló nyomta a hátamat, mert csak ágak voltak a góré alján. Reggelre fejfej mellett ébredtem. Feltételeztem, hogy Olivia egész éjjel forgolódott a kemény fekhelyen. Mivel Duskó még akkor sem jelent meg, elkezdtem a forgatást a part szélén. Olivia saját maga készítette a hajviseletét és a maszkot. Ő választotta ki azt is, milyen toalettben készüljön a felvétel. Értett hozzá, hisz tapasztalt színésznő. Nekem csak a testállást és a pózt kellett beállítanom. Először egy fehér sortban és halvány rózsaszínű gomb nélküli blézerben jelent meg. A felső annyira nyitott volt, hogy előbukkantak melleinek körvonalai. A sziklás domboldal előtt készítettem róla néhány felvételt. Azután bikini alsóra váltott. Testének felső részét egy nagyon rövid egypántos trikó takarta. A vékony anyagon átlátszottak a mellei. Aktot is akart készítetni magáról, de lebeszéltem. Az akt felvételt inkább stúdióban különböző világítással lehet elkészíteni. Erre az ilyen elhagyatott helyszín sehogy sem felel meg. Még néhány felvételt szerettem volna készíteni róla, de bármikor megnyomtam a kamera gombját, a piszkos vízből a kamera látószögébe bejött egy nagy darab férfi, aki felfújt izmait mutogatta, nyilvánvalóan Oliviának akart tetszeni. Meguntam a fotózást, szerettem volna, ha Duskó is dolgozna egy kicsit. Bármilyen piszkosnak is látszott a tengervize, szívesen megmártóztam volna benne. Amikor lebuktam, csodálatosan kitisztult a víz. Több méter mélységre is elláttam, csak a felszíne volt hínáros zöldes sárga. De tulajdonképpen az sem, a napfénytől csak olyannak tűnt. Csak a fény visszaverődés miatt látszott olyan mocskosnak. Kiúztam a partra, elmondtam Oliviának, hogy milyen pazar felvételeket lehetne készíteni róla a víz alatt. De mivel nem hoztunk magunkkal olyan felszerelést, a hátralévő várakozási időt inkább fürdéssel és napozással töltöttük. Olivia mesztelenül napozott, nem akarta, hogy a fürdőruha nyomot hagyjon a bőrén. Egy férfi hangot hallottam a hátam mögött, nem Duskó hangja volt, de mégis valahogy reméltem, hogy ő lehet. Kikerülve engem, Oliviához lépett. A nő nem restelte mesztelenségét. Ebből gondoltam, hogy jól ismerik egymást. Amikor felén fordult, rögtön felismertem Dávidot, Dávid Jasont, angol színészt. Ő játszotta Del Boyt a BBC Only Fools and Horses humoros sorozatában, a Szemesnek áll a világ sorozatban. Politikával és vagyongyarapítással foglalkozott, rengeteg lakást birtokolt ebben a hegyes dombos Montenegróban. Olivia felállt és magára vette a mellette heverő rövid, egyrészes csipkés strandruhát. A szellős, áttetsző öltözék nagyon jól mutatott rajta. Miután kezet fogtak, engem is bemutatott Dávidnak. Ő csak bólintott és dicsekedni kezdett a hatalmas vagyonával. Főleg a lakásokat emlegette. Elmondta, hogy épp ma vett még két nagyobb lakást. A benne lévő bútorokat el kell valahová helyezni, mert a lakást csak üresen tudja bérbe adni. Felajánlottam, hogy helyet tudnék találni a garnitúrának egy kastélyban, ha érdekli. Előbb gondolkozott, majd beleegyezett. A kastélyra útban a tengerpart felé figyeltem fel. Akkor még nem láttam értelmét, hogy valamire használjam. Ott állt, de nem messze a falucskától a domboldalon. Kívülről nagyon hasonlított a Disney-féle kastélyra. Sajnos nehezen lehetett megközelíteni a körülötte lévő ingovány miatt. Pallókat kellett lefektetni, és a kastély előtt egy hosszú cölöpöt verni a talajba. A cölöp biztosította, hogy ne süllyedjek el a mocsárban, és egyben jelezte is a lakóknak, hogy közeledik valaki a kastélyhoz. A pallókkal nem volt gond, csak a cölöppel. Többször is erősen rá kellett csapni, hogy a földbe forródjon. Nagyon igyekeztem, a végén sikerült. Bementem a kastélyba, az udvarról csak egy ajtó nyílt az épületbe. Óvatosan nyitottam ki, mert nem tudtam benn, mi vár rám. Ahogy nyílt a nehéz vastag, kovácsolt vasajtó, üveg csörömpölést hallottam. Az ajtó mögött több befőttes üveg állt a padlón tele sárga folyadékkal. Az egyetlen szobában egy nagy ágyban félig ülve, félig fekve egy öreg embert találtam, a kastély tulajdonosát. Sajnos értelmi fogyatékos volt. Mindjárt látszott rajta, mert állandóan céltalanul előre-hátra mozgatta a testét. Nem vett róla tudomást, hogy a szobában vagyok. Feltételeztem, hogy vak, de nem voltam biztos benne. Felhívtam Dávidot, elmondtam neki, hogy az egész kastély az övé lehet, ha eljön, és befekszik az öreg mellé az ágyra. A kapzsi ember szó nélkül beleegyezett. Amikor megérkezett, figyelmeztettem, hogy lassan nyissa az ajtót, mert mögötte folyadékkal telt üvegek állnak. Feltételeztem, hogy az öreg vizeletét gyűjtötték betegségének megállapítása érdekében. Dávidnak sikerült úgy bejönnie, hogy ne boruljanak föl az üvegek. Majd úgy tett, ahogyan mondtam, befeküdt az ágyba. És csoda történt, ahogy magára húzta a takarót, az öreg eltűnt, és ezek után ő lett a kastély tulajdonosa. Sikerült átrendeznem a szobát újszerű, modern bútorokkal az új tulajdonos megelégedésére. Ott a szobában fejeztük be Olivia portré filmjét. A forgatás után mindjárt meg is szerette volna nézni az anyagot. A szoba sarkában lévő számítógépen néztük meg. Olivia meg volt elégedve a jelenetekkel, de megjegyezte, hogy Photoshop programmal egy kicsit megfiatalíthattam volna, mert a felvételen idősebbnek látszott, mint az életben.